Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a verőfényes vasárnap reggelen, kiemelten is a keresztelős családokat Isten igéjével. Ezért a gyermekért imádkoztam, és Isten meghallgatta a kérésemet, amelyet tőle kértem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Isten üzenetét, amint sorozatunk folytatásaként a Királyok második könyve 5. részéből olvasom, és Isten szent lelke erejét kérve hirdetem, ugyamint a Királyok második könyve 5. részének első 19 versében olvassuk a történetet. A gyülekezet helyet foglalva hallgassa az igét. Naamán az arámok királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez: bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta: menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt: most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldesz én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elízeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elízeus házának a bejáratánál. Elízeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt: én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét. Azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet ér neke Damaszkusz folyói, Abana és Párpár, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgától. De ő így felelt: az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit.
Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán, ha nem fogadod el, akkor viszont adass szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár öszvér elbír, mert nem készít többé szolgát, sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezemre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmon templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békével. Kedves testvéreim, ószövetségi sorozatunk 27. igehirdetésében Elízeus prófétához érkeztünk. Csak azok számára, akik ritkán vannak közöttünk, vagy csak ezen az alkalmon, mondom, hogy azt tanultuk, hogy a Biblia alap üzenete Jézus, a Jézusban kapott isteni segítség, megváltás. Az Ószövetség igéi mind őrá mutatnak. A vonalvezetés Jézushoz érkezik, Jézus születéséhez, életéhez, halálához, feltámadásához, mennybe meneteléhez, és az azóta történő megváltó munkájának a kibontakozásához. De az a különleges Isten igéjében, hogy az ószövetségi történetek sem csupán egy láncszemet alkotnak, amíg elérkezünk Jézushoz, hanem ezeken az eseményeken, embereken át ugyanaz az Isten munkálkodik már, ugyanaz az Isten ad igét, és igéje által gyógyulást, szabadulást, mint aki Jézusban a testélet igét, a teljes igét ide adta, ide küldte közénk. A proféták korában járunk, és az új szövetség zsidókhoz írt levél első mondata így hangzik, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Sokáig a proféták által ők voltak az ige átvevői, hordozói, továbbadói. Milyen kegyelme az Istennek, hogy mindig adott olyan embereket, a legválságosabb időkben is, akiken át igéit tovább adta. Krisztus születése előtt kb. 850 évvel vagyunk, e történetben, Samáriában, ott él Elízeus próféta, Izrael ketté szakadt országának északi fővárosában, nagy tekintélye van. Ismerik az egész országban, és tisztelik, mert Isten igéit hordozza, és az igék nyomán Isten sok csodát és szabadítást végzett el. Elízeus prófétán keresztül az országban. A felolvasott történet is az ő működéséhez kapcsolódik. Először röviden, szinte csak elbeszélésszerűen menjünk végig a történeten, és utána vonjunk le tanulságokat, üzeneteket ebből a történetből a magunk számára. Tehát azzal kezdődik az igénk, hogy Naamán, a szíriai hadsereg, az arám sereg fővezére nagy tiszteletben állt, sok sikert ért el, hadi győzelmet is, de leprás lett. És nagy a baj. És egy elrabolt kisleány, akiről a keresztelés alkalmával is szóltunk, Izrael országából az egyik
portja alkalmával őt is elrabolták, szolgált a fővezér feleségének, mint kiszolgáló leányka, és amikor megtudta gazdája ura betegségét, akkor azt mondta az úrnőnek, hogy Samáriában van egy próféta, az meg tudná gyógyítani az én uramat, csak eljutna hozzá. Ő elmondta urának, férjének, és ugye a bajban az ember minden szalmaszálba kapaszkodik. Nem kezelték le a kislányt, hogy ugyan már hagyjuk az egészet. Megy a királyhoz. A király intézkedik. Ugye ő majd olyan levelet ír a hűbéresének, ők tartották akkor adófizetői kötelesség alatt Izrael északi ország részét. Kiadja parancsba, hogy akkor tessék, intézd el ezt az ügyet. És megrakják a kocsikat, 4,5 mázsa ezüst. Meg még, ami ajándék, milyen kocsi karaván indult el, hogy ennek az embernek a gyógyulása biztosítva legyen. És amikor megérkeznek a királyhoz, és elolvassa a levelet, döbbenettel mondja, hogy csak ürügyet keres ellenem. Hát ilyen kérést mondani, Isten vagyok én! Látjátok, még azt is el akarja rabolni tőlünk, amit meghagyott, kifoszt. Hogyha nem teljesítem a kérését, akkor jönnek az arám csapatok. Meghallja Elizeus. Jelez a királynak, hogy hát ne es kétségbe. Van Istene Izraelnek, küld ide azt az embert. Oda megy a karaván, megállnak a ház előtt, beüzen a főember, várja, hogy Elizeus kijön, meghajol, körüludvarolja. Semmi nem történik, hanem kiüzen. Menj a Jordán folyóhoz, 7-szer mártóz meg benne, amire ez a fővezér már a fogadtatásra is, de erre az ötletre, olyan méregbe gurul, hogy kiadja a parancsot vissza Damaszkuszba. És elindulnak vissza. Hát ott vannak tiszta folyók, ebben a posványos Jordánban fürödjek meg, hova teszi az eszét. És elindulnak, és akkor a szolgái szólnak neki. Uram, hát ha valami nagyon nagyot kért volna tőled, nem megtetted volna, mit veszteni valót? Ha nem, nem, ha nem sikerül, nem sikerül, de hát ha csak ennyit kér, tedd meg. És akkor megmártózik 7-szer a Jordánban, és meggyógyul, olyan lesz a teste, mint egy kis gyermeké, mondja a történetünk, indul vissza. És amikor Elizeushoz ér, akkor már tudja, hogy nem csak a teste gyógyult, hanem a hite, a látása, az élete gyógyult, mert kimondja, hogy tudom most már, hogy nincs más Isten, csak az élő Isten. Elizeus nem fogad el ajándékot. Tudja meg ez az ember, hogy ki az, aki meggyógyította, nem ő, nem a próféta bír varázs erővel, az élő Isten szabadította és gyógyította meg őt. És akkor ő azt kéri, hadd vigyek innen annyi földet, hogy egy kis oltárt otthon építsek. Mert én többet a pogány isteneknek nem áldozom, a számomra most már egyedüli Úr és Isten, a ti istenetek az élő Isten. És amikor elindul, akkor még visszafordul, egy nagy gond van. Atyám azt mondja, hogyha hazamegyek, a király az én karomra támaszkodva szokott menni a pogány templomba, és ott meg kell hajolni a Rimmon szobor előtt. Mit tegyek? Bocsássa meg az Úr, ha én meghajolok. Én már nem hiszek benne, nem tisztelem, de mit csináljak? Azt mondja Elizeus, eredj el békességgel. Eddig a történet, és most figyeljük, hogy milyen üzenetet vehetünk belőle. Most már mi nem Elizeus prófétára figyelünk igazán, bennünket nem oda irányít az ige,
hanem Jézusra figyelünk, a szabadító Jézusra. És ő elsősorban nem a fizikai betegségeinkből gyógyít bennünket, bár ilyet is tett és tesz, nem is keveset, még napjainkban is, hanem a bűneinkből, a halálból, az értelmetlen életünkből végez valódi életgyógyításokat. Nézzük a tanulságokat, üzeneteket. Az első. Akkor keressük igazán a segítséget, amikor baj van, amikor szükségben vagyunk. Ez a fővezér nem igen érdeklődött a samáriai próféta felől, amíg a győzelmek, a sikerek jöttek az életében. Nem igen érdekelte az élő Isten sem. Mentek a dolgok, ment az élet, de amikor nagy baj lett, egyszerre fontos lett a segítség, fontossá lett Isten. Így vagyunk mi is, testvéreim. Salgótarjánban kezdtem a lelkészi szolgálatot, és egyik kedves színfoltja volt az ottani Isten tiszteleteinknek, amikor a kis seregbe egy fiatal ember, stram, derék fiatal ember, szép kocsiján meghozta a nagymamát, úgy vette ki a kocsiból, mint a hímes tojást, aztán fölsegítette a hegy alatt lévő dombon álló templomba, beültette a padba, utána kiment, beült a kocsiba, elment, és fél óra múlva, háromnegyed óra múlva újra jött, és így vitte el a mamát. Egyszer azt mondtam neki, hogy fiatal ember, maradjon itt. Hát mire hazaér, vagy bárhova, már lassan jöhet is vissza. Nem olyan hosszú ez az istentisztelet. És akkor azt mondta nekem udvariasan, kedvesen, de olyan őszintén. Tudja, lelkész úr, talán ha olyan idős leszek, mint a nagymamám, akkor nekem is szükségem lesz rá. Most még nincs. Többször előfordult már a lelkészi hivatalban beszélgetve, hogy valaki azt mondta, hogy úgy röstellem magam, hogy csak a bajban jövök és keresem az Istent. Csak én azt mondom, hogy ne röstelje magát. Az orvoshoz mikor megy valaki? Akkor, amikor beteg. Jézus is azt mondta, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Persze ő látta, hogy mindnyájan betegek vagyunk, csak amikor már látja valaki, hogy beteg, látja, hogy baj van, akit szorít már a szükség, megtalálja, ha nagyon keresi a templomot, Istent, Jézust, a megváltó. Persze azért nem jól van ez így egészen, de mégis látjuk ebből a történetből is, látjuk a mi történetünkből is, hogy akkor keressük igazán a segítséget, amikor szükségben vagyunk. A második tanulság. Milyen szeretete Istennek, hogy kézről kézre adja ezt az embert, amíg eljut a gyógyulásig. Így jegyeztem föl magamnak, ha szabad így mondanom, hogy mandinereken keresztül ér el az Úr emberéig. Maga ez az aranyos kislány, akin keresztül megindul a folyamat. Nem tud segíteni ez a kislány, de a legfontosabbat tudja, hogy ki az, aki segíteni tud. Testvérem, tudod már, kinél lehet élet, gyógyulást nyerni? Akkor mondd el másoknak is, nem tudsz segíteni rajtuk, de adj jelt, legyél te az első a lánc szemek között. Aztán lehet, hogy sok mindennek kell még történni,
Nem.
Fog ő azonnal odafigyelni talán. Aztán jön a következő láncszem, megy a királyhoz. És ugye, ahogy elmondtam, intézkedik. Megy a másik királyhoz, aki kétségbe esik, amit mindenki tudott Izrael országában, hogy kicsoda Elízeus, hogy milyen szabadítás van, amit tudott ez a kisleány, azt nem tudja az ország királya. Szégyen, amikor egy ország vezetői nem ismerik az élő Isten hatalmát. Hát hogy vezetnek? Hova vezetnek? Nem tudja ez a király, kétségbe esik. Eszébe se jut, hogy imádkozzon. Nem. Igaz, hogy nem így akartam mondani, mosolyszünet volt a próféta meg a király között, mert ez a hitetlen király ment a maga feje után. Ezért ez nem akadályozza Elízeust, hogy üzenjen, mikor meghallja a helyzetet. Hogy hát miért estél kétségbe? Hát küld ide hozzá. Hát az Úr az, aki segíteni tud. És akkor a következő lépés is megvan. Hogy milyen féltőn vigyázta ezt az utat Isten szeretete. Hogy nehogy valahol elakadjon a menet. És akkor megérkezik, ugye tovább gördít Isten szeretete a szekereket. Megjön ez az ember. Itt majdnem megszakad a folyamat megint. Mert olyan magasan van, hogy majd ő hozzá kijönnek, meg ahogy ő elképzeli, megy dühötten. És akkor megint van egy láncszem. Valamelyik szolga szól, vagy a szolgák, ahogy olvastuk, és azt mondja, hogy hát akkor átvesztesz. Hát nem megteheted. Testvéreim, ha itt most mindenki, aki megtalálta Jézust, vagy útban van felé, nekem őszinte reménységem, hogy az életünknek ez a jellemzője, vagy az egyik, vagy a másik, akik együtt vagyunk. Elmondaná azokat az áttételeket, hogy hogy is indult, aztán hogy folytatódott, hogy azok a mandinerek, valaki mondta nekem a múltkor, tudja, nekem a legjobban azt tetszett, az összes közül, amit a szószékről mondott eddig. Amikor a börtönben lévőt említette, aki a finom biblia papír cigaretta sodrásra használta, és elszívta Máté, Márk, Lukács evangéliumát, de egyszer csak úgy megakadt a szeme, hogy János, hát őt is Jánosnak hívták. És hát kíváncsi volt, hogy akkor János evangéliumában mi van. Ez volt az első láncszem. Hát erre már azt mondjuk, hogy Istennek a sziporkázó sokszínűsége, hogy még ilyen tökkel ütött helyzetben is valakit megérint, mert más módon hogy lehetne hozzáférni. És a saját nevén keresztül megállítja, hogy ne elszívja, hanem merre szívja azt az igét. Egészen más formában, mint ahogy a nikotinnal tenné, és egészen más hatást fejtett ki aztán benne. Elindított egy folyamatot, tehát utad van számtalan sok, Uram és eszközöd, mondjuk az énekkel. Áldott legyen érte a neve, hogy ma is munkálkodik. Még egy példát ehhez, amikor egy fiatal, jól menő, gazdag édesapát a kislányán keresztül szólított meg. A kislány ott volt egy nyári táborban, boldogan a többi között, és jött az Audival a papa, az édesapa, és a kislány futott felé, ölébe vette, és akkor a kislány azt mondta a csoportvezető nőnek, hogy énekeljük már el édesapának, hogy Krisztus hívása hangzik, az ige, hogyha szól, és ott a végén a sornak az van, hogy ó, kőből van a szíved, ha néki nem felel.
És akkor az a kristályhangú kis lány hanga, hogy ott a napja fülébe, akinek mindene volt ez a kislány. Énekelte az éneket, később mondta el az édesapa, hogy az első érintés. Ez az ottani ének volt. Ez ágában nem volt hinni meg. Nem is foglalkozott ezekkel a dolgokkal, de ma a kislány. Így van. Hát add menjen, amire kedve van, mindent megadott neki. Értjük, hogy milyen nagy szeretet, ahogy terelget bennünket, hogy eljuttasson odáig, hogy egyszer csak ezt a szabadítást átélem. A harmadik tanulság. Amíg büszkén fennhordom a fejem, és én diktálok, még az Istennek is, addig erre a szabadításra ne számítsak. Még az az apuka is, akiről már tudunk, hiszen elmondtam már többször, hogy a külvárosban sétált a kislányával, míg a felesége, a barátnőjéhez bement, és ők ott kint voltak, és egy palánk mellett menve a kislány csak azt mondta, hogy de szép virágok, de szép virágok. És ott úgy volt vele, hogy látott valamit a tévében, és most emlegeti, vagy hogy van, de csak mondja a kislány, és azt mondja, amikor lehajoltam, akkor láttam, hogy ott a deszka ki van törve, és ott van a nagy virágkertészetnek egy gyönyörű virágágyás. Én, aki fönt hordtam az orrom, csak a szürke palánkot láttam nagy okosan. A kislány, kinek a szem magasságában volt, ő látta a virágokat. Amíg ez a fővezér meg a király intézkedtek. Ugye hát ők azok, akik nyélbe ütik a dolgokat. Szépen megy a levél, megy minden, ő is. Megvárja, hogy kijöjjön a próféta. Figyeltétek, testvéreim, ahogy olvastam? Mikor meggyógyul ez az ember, visszaér Elizeus házához, leszáll a kocsiról, bemegy, és úgy kezd beszélgetni Elizeussal. Addig ez nem ment. Még hogy ő leszáll a kocsiról. Volt nekem, aki azt mondta, amikor hívtam egy csendes hétre. Azt mondja, hogy hát ha biztosítanak nekem ott egy külön szobát, mondjuk azon túl, hogy ingyen étkezés, ingyen ellátás, ingyen szállás, egy külön szobát, mert nem szeretek másokkal együtt. Meg tulajdonképpen ez a hét, ez hosszú, hanem ha két napra elmehetnék. Hát majdnem azt kérdeztem, hogy és még milyen extra szolgáltatást biztosítsanak, amíg én diktálok, amíg macerás nekem, amíg úgy érzem, hogy az Istennel is, majd ha ő alkalmazkodik hozzám, addig ez a szabadítás nem lesz az enyém. Mi történt ott? Ugye egyszer csak le kellett vetkőzni díszruhából, még jelképként is nagyon szép. Ott voltak a rangjelzések szerintem több soron, a díszruháján, ahogy érkezett, hogy azért érzékelje a próféta is, hogy nem akárkivel van dolga, és ezt le kellett tenni, ha óvatosan is, meg úgy a kocsiba, vagy a földre, és ott volt lemesztelenítve, úgy, ahogy volt a leprás fővezér. Amikor így megfürdött, megmártózott hétszer, volt gyógyulás. Testvérem, amikor már nem te, nem én diktálok az Istennek, hanem azt mondom, hogy köszönöm, Uram, hogy még velem is foglalkozol. Mondjad, hadd értsem, hogy mit is kellene tennem. Akkor át fogod élni az ő gyógyító ajándékát és kegyelmét. Aztán még egy tanulság. Nem a Jordán vize gyógyította meg Naámánt. Hát annak ilyen varázsereje lett volna, már régen lefoglalták volna, és gyógyítatnának vele. Nem, nem, a Jordán vize az bizony olyan volt, amilyen. Hanem az, amikor hittel engedelmeskedett Isten igényének.
proféta megmondta, menj el a Jordánhoz, fürödj meg hétszer. Hiába utánozták volna a leprások, hogy akkor hétszeri lebukás a víz alá, és készen vagyunk. Hát annak idején sem az érckígyó mentette meg a kígyómarásba lévő embereket Mózes korában, akik már végsőkig lázongtak Isten ellen, és rájuk engedte a mérges kígyókat a végét. Kiáltottak segítségért, azt mondta Isten, állítsd föl azt az érckígyót, és mondd meg, hogy aki föltekint a kígyóra, az megmenekül. Nem tekintettek föl sokat. De voltak, akik föltekintettek. Hát nem a kígyóban, nem abban az érc darabban volt a varázs erő. Később, amikor elkezdték ereklyeként tisztelni, úgy nevezték, hogy a nékustán, ezt a részkígyót. Ezékiás király korában, majd látjuk is, ha haladunk tovább a Ószövetségen, egyenesen parancsba adta az Isten, hogy törjétek össze. Hát ezek már nem bennem bíznak. Ezek már az érckígyóhoz járnak erőt meríteni. Hát testvéreim, erekjékben bízunk. És én nagyon szeretem a hazánkat, nem kell mondanom. Mai nap otthon háromszoros szájkosarat kellett föltennem, hogy Uram, őrizd meg, mert Te úgyis viszed a Te kegyelmedet tovább, de hadd mondjam el, hogy fáj a szívem, amikor István király jobbja. Hát testvéreim, István tiszteljük, adjunk hálát érte. Az Isten kegyelméért is. De gondoljátok, hogy erő van. István jobbja tartja meg az országot. Vagy Mária tartja meg az országot. Hát nem az élő Isten, és a megváltó Jézus Krisztus. Testvéreim, megkereszteltük a kicsiket. Hát nincs ebben a vízben semmi varázserő. Ez egyszerű, tiszta víz. Egy jelkép arra, hogy azon a kereszten, ahol Jézus a vérét adta, és megváltotta ezeket a gyermekeket is, mi történt? De ez a víz nem tartja meg őket. Úgy elveszhetnek mindnyájan, és elveszhetünk, ha hittel föl tudnak tekinteni az Úrra, és Jézus Krisztusban való hit által örök életet nyernek. Hogy mondja az ige? Hát mindnyájan tudjuk, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz. Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Testvéreim, az én unokámat is Jordán vízzel kereszteltük meg. De nem azért, mert én hoztam, hanem épp olyan vasárnap következett, hogy valaki hozta a Jordán vizet. Mondtam, hogy teljesen mindegy. Egy kedves jelképként igen. Volt olyan vállalkozó pár magyar-arab, akik eljöttek hozzám. És azt mondták, hogy kössünk üzletet. Ők szállítják a Jordán vizet, és itt különböző kategóriájú kereszteléseket vezet. Hát mondom, még ez hiányzik, hogy első osztályú, másodosztályú, és a Jordán vizével meg. Hát drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztus drága vére árán van egyedül megtartatás. Értjük, hogy semmi más bűvész varázs erő. Nyissátok ki a Bibliát, és látjátok, ha valaki azt mondja, hogy ez így nem igaz. És már a befejezéshez közeledünk. Naamán nem csak a testében gyógyult meg. Ez az ember életgyógyulást kapott. És tudjátok, óriási dolog az egészség. Én is tudom, én már fiatalon tüdőműtött voltam. Tudom, mit jelent az egészség. De ki ne mondjuk ezt a pogány beszédet, hogy a legnagyobb dolog az egészség. A legnagyobb dolog az Úr Jézus Krisztusban kapott élet, gyógyulás, élő hit, mert akkor lehet, hogy beteg a teste. De megtartatom. Nem úgy van. Így, ahogy itt Naámán meggyógyult a teste, de egy még nagyobb gyógyulást kapott. Az Úrban új életet. Azt mondja, most már tudom. Egyedül őt tisztelem, ő neki szolgálok. És még egy utolsó kérése van. Bajba vagyok, mondja a prófétának, mert én már mindent úgy akarnék tenni, ahogy az Úr mondja, és már tudom is, hogy nem szabad meghajolnom a bálványszobor előtt, de hazamegyek, és az én Uram rátámaszkodik a kezemre. Mit csinálja? Bemegyünk oda a templomba, én ott állok, vagy... Azt mondja a próféta, eredj el békességgel. És tudjátok, miért mondta? Te egy élő urat fogadtál uradnak. Ő majd intézi a dolgokat. Bízd rá. Még ha meg kell hajolnod talán, vagy már mást választott a király, hát a leprással, hogy megy majd a templomba, vagy hogy is. Bízd rá. Nem kapta fa az Úr követése, hogy keményen minden kis szentit kidolgozna. Egyikünknek, másikunknak életesen oda adja. És neki van hatalma másként, csak ő benne bízzak, ő vele legyek közösségben, és a következő lépést megadja. Annyira bennem maradt teológus koromból egyik társunk, aki korábban katona volt, elmondta, 60-as években volt, ez határőrségnél szolgált. És azt a parancsot kapta, hogy ünnep közeledik, nagy transzparensen, dicsőség a dicső, és megvolt, hogy kiknek, hogyan. Ez mondta, hogy Istenem, nekem kell fölfestenem, hát tudod, hogy én dicsőséget csak neked adok. Sóhajtozott kicsit, aztán bemártotta az ecsetet. De amikor fölemelte az ecsetet, kiabálna, Kovács tizedes, azonnal befogni. És irány, de nekem ezt a parancsot ad. Hagyja, azt megcsinálhatja más is. És ment, és fogott be a szekérbe, és haladt. Nem mindig így van, lehet, hogy ezt meg kellett volna csinálnia, hát megcsinálta. De olyan jó ez, hogy itt Elizeus proféta nem uralkodik rajta, hogy akkor pedig neked. 1, 2, 3, 4, így, azt se szabad, ezt se ne csináld, eredj el békességgel. Majd az, aki téged meggyógyított, élő hitre segített abban a rendkívüli helyzetben, amiben vagy, hiszen fővezér vagy, még nem váltottak le. És ott vagy olyan környezetben, meg fogja mutatni személyre szabottan, hogy mi lesz a következő lépés. Ugye, testvéreim, ez a régi történet rólunk és nekünk szól. Mert igéjével az Úr egykor is, ma is életgyógyulásokat akar végrehajtani. És áldott legyen érte az ő neve. Amen. Dicsőítünk téged, hatalmas Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, hogy évezredekkel ezelőtt is, és ma is, ugyanazzal a szeretettel, mentő kegyelemmel hajoltál le hozzánk. Köszönjük, hogy mi már a Jézus Krisztusban kapott új élet kegyelmét is megismerhettük, megismerhetjük azt a szabadítást, amely semmi mással nem pótolható életgyógyulást. Köszönjük, hogy más azóta az életünk, ha bukdácsolva járunk, meg szürkül, elelgyengül a hitünk, de nem lehet összehasonlítani a kettőt. Áld meg a gyülekezetünket, hogy ilyen életgyógyulások következzenek a te igéd nyomán. Áld meg most a gyászoló testvéreket különösen is, hogy átéljék, élő, valóságos Úr vagy, és te mondod nekik, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, hogy hadd lehessen a Biblia és a Biblia igéje számukra mennyei gyógyszer. Imádkozunk nemzetünkért ma, szeretett hazánkért. Tudjuk, hogy te jobban tudod, mint mi, mire van szükségünk. Bocsásd meg sok türelmetlenségünket. És imádkozunk, hogy áld meg a leendő vezetőinket azzal, hogy Isten félő módon az országnak olyan vezetői legyenek, akik imádkoznak hozzád, és keresik a te akaratodat. Imádkozunk betegeinkért. Ó, de nagy dolog a legkisebb enyhülés. Áldott Urunk, szerte jártál jót tévén, látogasd meg őket, vedd körül, és vondd magadhoz nagyon közel mindnyájunk szívét. Amen. Az élő Úrnak pedig, aki mindent megcselekedhet feljebb, mint sem, hogy kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, neki legyen dicsőség, örökkön örökké. Amen. Thank you.